A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Ez a közelebb a matematikához, én Olá Andrea vagyok, vendégem pedig Csapodi Csaba, aki szakmódszertannal foglalkozó kutató a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, tanárszakos hallgatókat tanít, egykor középiskolában a Traffordban is tanított, tehát tényleg minden szegmensét ismeri annak a kérdéskörnek, amiről ebben az adásban beszélünk, nevezetesen, hogy milyen most a matematika tanítás, hogyan lehetne még jobb, hogyan lehetne úgy tanítani, hogy a matekkal kapcsolatos félelem lehetőleg ne legyen jelen az iskolákban ennyi diákban, viszont megtanuljanak egyfajta gondolkodásmódot, ami nem csak a tanórákon lenne nagyon hasznos, hanem később az életben is. De beszélünk a matematika érettségéről is, úgyhogy folytatom Csapodi Csabával az interjút. Áthidalható az a probléma, amiről egyébként itt a műsorban gyakran beszélnek az elméleti matematikusok, hogy azért nehéz a matek tanítása, mert hogy absztrakt. Tehát, hogy egy idő után, amikor már túllépünk azon, hogy két alma és négy alma, és hogyha egymás mellett teszed, összeadod, akkor mi jön ki, és azt mondják, hogy ott veszítik el általában a gyerekeket, ahol már olyan műveletek vannak, amikor már tényleg elvont gondolkodásra van szükség. Szóval, hogy ez áthidalható? Tehát tudnak olyan módszertani eszközöket mutatni?
Nyilván megint csak azt kell mondanom, hogy ez áthidalható, hiszen ezzel foglalkozom, és a matek tanár szakos hallgatóknak is ezt mondom, hogy áthidalható, de az is igaz, hogy ez nehéz feladat. Itt két tényező van, amit figyelembe kell venni. Az egyik az idő, tehát ha nekem sok idő áll rendelkezésemre, akkor én bárkinek bármit meg tudok tanítani. Bárkinek bármit. A másik pedig, hogy ha túl korán akarok valamit megtanítani, akkor ez nem fog menni.
Általános iskola alsó tagozat?
Hát, vagy, de, tehát ez ugye mindig az adott ismeretnek a nehézségétől függ. Mondok két példát, ez nekem egy ilyen állandó példám, hogy azt abszolút bárki megérti, hogy mi az, hogy 2×3. Ugye mindenki érti, hogyha a testvéremnek is van 3 csokoládéja, még nekem is van, akkor az összesen 2×3, az 6 darab csokoládé. Egy picit, hogyha megerőlteti magát az ember, akkor még azt is meg tudja érteni, hogy van olyan, hogy -3, ezt még el tudom fogadni, mert látom a hőmérőn mondjuk, és még azt is el tudom fogadni, hogy mi az, hogy 2×-3, hogy azt össze kell adni a -3-at, még egyszer hozzáadok -3-at, és akkor abból -6 lesz. Ezt még el tudom képzelni, meg tudom érteni. De az, hogy mivel lesz egyenlő a -2×-3, az már nagyon nehéz. Ugye a szorzásról azt mondtuk, hogy ez egy ismételt összeadás. Az hogy lehet, hogy a -3-at -2-szer adom össze? Hát ez teljesen érthetetlen. Emögött egy viszonylag bonyolult matematikai struktúra áll, amit nem tudom, 1000 évvel ezelőtt még a matematikusok nagy része el se fogadta, hogy vannak negatív számok, ma pedig most már alsó tagozaton ez egy elvárás a 10 éves gyerekektől, de a felső tagozaton már mindenképpen. Ugyanez vonatkozik az irracionális számokra. Az irracionális számok az egy nehéz elvont fogalom, nem értjük. Hát az egy végtelen, nem szakaszos tizedes tört, egymás után jönnek össze-vissza a törtben a számjegyek. Valójában soha senki nem látta azt, hogy az mennyi az a szám, tehát nekem nem is lehet túl a tapasztalatom. Ma egy felső tagozatos gyereknek pi-vel, gyök-2-vel számolnia kell. Persze ezt át tudjuk hidalni valamilyen közelítő módszerrel, egy kicsit csalunk, de azért alapvetően itt olyan nehéz, absztrakt matematikai fogalmak, struktúrák vannak, amik messze meghaladják egy átlagos 10 éves képességeit. És lehet, hogy amikor most, hogyha én a múltkor egy barátomnak volt az 50. születésnapja is, hát szegényt azzal ünnepeltük, hogy én tartottam egy matekórát a haveroknak a kocsmában. És
örültek?
Örültek egyébként, nagyon többen is odajöttek hozzám másnap, egy másik születésnapon, és hogy mennyit gondolkoztak rajta, és hogy hazavitték, én gömbi geometriádól magyaráztam nekik egy gömb segítségével. Nagyon élvezték egyébként, és jól is sikerült. Tehát lehet, hogy ők felnőtt fejjel ezt megértik, mert megvan az a világlátásuk, megvan az az érdeklődésük, meg az a tapasztalatuk a világról, amihez szükséges, de hogyha én ezt 14-15 évesek közé viszem be, akkor ott ő neki pont minden másokkal fontosabb az életben, mint hogy ezzel foglalkozzon, meg egyáltalán még nem jutott el a gondolkodásának a struktúráltsága oda, hogy ezeket a dolgokat megértse. Tehát ha megfelelő időben tanítanánk, és a kellő időt át tudnánk szánni, akkor mindenkivel mindent kis tudással meg lehetne értetni.
Általában nem tanulnak matematika történetet, legalábbis órán nem. Tehát nem lehet tudni annak az adott anyagnak a gyökerét, hogy akkor az ki, hogy számította ki. Ezt most azért mondom, mert nagyon érdekes, a nulla történetéről szólt egy könyv, amit olvastam nemrég, de ugyanígy a pi történetéről is egészen elképesztő új információkat ad, ami sokkal közelebb visz egyébként a megértéshez, vagy az adott téma megszeretéséhez, de erre teljesen biztosan nincs idő az órán.
Igen, teljesen egyetértek. Ugye a matematika történet is persze sokféle lehet, azt is el lehet rontani, hogyha neki láttunk képszámokat, meg életfajzokat magoltatni, de abban a részével teljesen egyetértek, hogyha egy picit azt közelebb tudnánk vinni a gyerekekhez, hogy milyen kínszenvedés árán jutottak el a matematikusok is oda, hogy ezeket megcsinálták, akkor az valószínűleg közelebb tudná őket hozni. Vagy hogyha azt látnák a gyerekek, hogy semmi nem csak úgy megszületett egy pillanat alatt, és rögtön tökéletes volt. Rengeteg tényleg szenvedésen, gondolkodáson estek át ezek a folyamatok, vitákon, mire egyfelől elfogadásra kerültek, másfelől beépültek a matematikában. Ma egy mai gyerek, még az egyetemen is, ezeket ugye ténylegesen ilyen kész tudásként kapja, ahol az a tévképzet alakulhat ki, hogy ezek valamilyen isteni teremtmények, ezek a tételek, miközben valóban rengeteg gondolkodás, szenvedés áll mögöttük, amit hát sajnos nem lehet a matematikában megspódolni.
Igen, és lehet egyébként, hogyha elmagyaráznák, hogy bizonyos tételek miért úgy alakulnak, akkor az érdekes lenne, vagy lehetne valahova kapcsolni, mert tanuld meg mostantól ezt a képletet használd akkor, ha miért? És hogyha ott lemarad, akkor ugye, ami később jön, azt is nagyon nehéz már megtanulnia.
Hát igen, ez a matematikának ez egy alapvető nehézsége, hogy mondjuk földrajzból, hogyha nem figyelek Ausztrália bányászatánál, igen, attól még Amerika gazdaságát kiválóan meg tudom tanulni, vagy érteni is tudom. Ha én elvesztem a történetekkel kapcsolatos fogalmakkal kapcsolatos tudást alsó tagozaton, vagy felső tagozat elején, akkor ezzel 8 évig szenvedni fogok utána, mert a történetek azok nagyon sok helyen előkerülnek. Hadd hozzak erre is egy példát, amit ugye a saját gyerekeimmel kapcsolatban figyeltem meg, hogy ugye hogyan találkozik először a gyerek sokszor történetekkel, hát úgy, hogy kap a dolgozatára egy 4/5-öt. Alsó tagozaton. Most ez a 4/5, ez az ő fejében mit jelent? Ez azt, hogy 4,5-tizedet.
Kevesebb, mint 5
között. Hát valahol 4/5 között. Na most utána eljut odáig, hogy elkezd a történetekkel tanulni, és akkor azt mondja neki a tanár, hogy a 4/5 az 0,8-tized. És akkor szegény gyerek ott ül, hogy hát én addig azt hittem, hogy amikor én 4/5-öt kaptam a dolgozatomra, akkor én 4/5 között voltam, most meg azt látom, hogy a 4/5 az egy egynél kisebb szám. Tehát nyilván ez csak egy olyan dolog, amiből klasszikusan adódhatnak olyan félreértések és olyan meg nem értések, amik nehezítik aztán egy ilyen fontos alapvető matematikai fogalomnak a megértését, mint a történetszám.
De amikor most arról beszélünk, hogy megmutatják, vagy ebben a pályázatban is ugye arról van szó, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, akkor máshogy közelítenek, igen, egy problémához, hogy mitől lehet ezt megújítani? Igen.
Az a helyzet, hogy nem nagyon kellene föltalálnunk a spanyol viaszt igazából. Nagyjából sejtjük és tudjuk azt, hogy hogyan kell jól tanítani. Hadd hozzak ide egy szót, ez a felfedeztető módszer, tehát ami valami olyasmit jelent, hogy én nem bemegyek és azt mondom, hogy na gyerekek, ma a logaritmussal fogunk foglalkozni, írjátok fel a mai óra témája, logaritmus, definíció, A alapú logaritmus, B egyenlő pont, nézzünk néhány azonosságot, tak, jó, jöhetnek az egyenletek, tak, házi feladat, jó, nem dolgozhat. Tehát ugye ez egy klasszikus felépítése, mindenki talán most vissza tudja idézni a saját 11-es óráját.
És sok mindenkit kirázott a hideg.
Ehelyett én azt mondom, hogy menjünk be, és meséljünk arról a gyerekeknek, hogy miért alakult ki a logaritmus, mert a logaritmus az valójában abból az igényből fakadt, hogy a történelem során egy bizonyos pillanatban szükség volt arra, hogy nagy számokkal számoljanak. Csillagászok, kereskedők, utazók. Nagy számokat kellett összeszorozni egymással, és természetesen nem árt rendelkezésre számológép, de rájöttek arra, hogy egy ügyes technikával a sok számolás megkönnyíthető. Hogy egy egyszerű példát mondjak, senkinek a hallgatók közül nem lenne kedve összeszorozni most itt egy 6-jegyű számot egy 5-jegyű számmal, ebben biztos vagyok, hogy magának sem lenne kedve, hogyha én most nem ezt kérném. Nem. Jó, de én azt kérdezem, hogy akkor jó, de azért szorozzuk össze mondjuk a 100-ezredet és a 10-ezredet.
Az könnyű.
Ja, az könnyű. De hát ez egy 6-jegyű meg egy 5-jegyű szám, ez miért könnyű ennek a kettőnek az összeszorzása? Hát azért, mert mind a kettő a 10-nek egy ismert hatványa. A 100 ezred az 10 az 5-en, a 10.000 az 14-en, és össze tudom úgy szorozni a 10.5-ent a 14-ennel, hogyha még erre azért emlékeznek, hogy az valójában 10 az 5 plusz 4-en, tehát az 10 a 9-en, és nekem mit kellett csinálni? Semmit nem kellett csinálni, csak össze kellett adnom két egyegyű számot, az 5-öt meg a 4-et egymással, és ennyi volt a valódi művelet, amit végeznem kellett. Na most, hogyha én tudom azt minden számról, hogy 10-nek hanyadik hatványa, akkor innentől kezdve bármely 6-jegyű és 5-jegyű számnak az összeszorzása, az valójában nem sokkal nehezebb, mint két valahány jegyű számnak, kicsi számnak az összeadására egyszerűsödik. Csak egy nagy táblázat kell hozzá, amiben benne van az, hogy minden számnak, hogy az 10-nek hanyadik hatványa. Kicsit most leegyszerűsítettem a dolgot, de azt akartam csak bemutatni, hogy én ezt így tanítom meg a gyerekeknek, ahol ezt együtt fedezzük föl, hogy hogyan lehet ezzel a módszerrel sokkal egyszerűbben számolni, mint amikor papíron össze kellett szorozni a dolgokat, akkor azzal a tanulókat egy aktív részvétellel bevonom ebbe a tanulási folyamatba, megtapasztalja azt, hogy hogyan keletkeztek ezek a matematikai fogalmak, és innentől kezdve sokkal mélyebben fogja érteni, és remélhetőleg alkalmazni ezt a tudást. Tehát mi nekünk igazából nem az a kérdés, hogy hogyan kell ezt csinálni, most minket annál jobban érdekel az, hogy hogyan tudjuk ezt átadni, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a tanárok azok ténylegesen így tanítsanak. Hogyan kell őket képezni ehhez, és hogyan lehet őket segíteni. Ez a Így tanítanánk mi projekt, ez már azokat segíti, akik már a pályán vannak, a tanárképzésben, pedig most ezen gondolkodunk, 2022 óta átalakult a tanárképzés, hogy hogyan lehet ezt azon a kevés módszertani kurzuson, ami rendelkezésünkre áll, átadni a hallgatóknak.
De ez a felfedeztető matematika, ez azt is jelenti, hogy óriási türelemmel végül is segíti a diákot ahhoz, hogy lépésről lépésre megismerje azt az adott témát.
Így van, tehát nagyon jól mondja, türelem kell hozzá, meg egy másik dolog kell hozzá, idő.
Idő.
Aha. Tehát nyilván az most, amit én elmondtam az első példában, hogy hogyan lehet a logaritmus megtanítani, az 17 másodperc alatt el tudok jutni a logaritmus definiálásáig. Ugye bemegyek, fölülöm a táblát, és kész vagyok. Ez a másik módszer, amit most mondtam, ez azt jelenti, hogy 45 percen keresztül, még az is lehet, hogy a logaritmus szót sem mondom ki, esetleg a 43. perc végén már kimondhatom azt a szót, hogy logaritmus, de végig tudom, hogy vinni ezt az egészet, hogy sokkal több idő alatt jutok el ugyanahoz a fogalomhoz, mint egy frontális órán pár perc alatt megtehettem volna. Tehát idő, de mély meggyőződésünk, hogy ez nem elvesztegetett idő. Tehát amit úgymond elveszítünk azzal, hogy sok időt foglalkozunk ezzel, azt megnyerjük azáltal, hogy a tanulók megértik. Jobban megértik ezt a fogalmat, és amikor később én a gyors definiálással tanítottam meg a logaritmust, és szenvedek utána azzal, hogy a gyerek az miért nem érti, miért nem tudja megcsinálni a feladatot, és akkor újra el kell mondanom, újra meg kell magyaráznom, stb. Azt a másik fajta mélyebb megértésen keresztül meg tudom spórolni később ezt a újabb és újabb elmagyarázást, hiszen a gyerek magáévá tette ezt a tudást, sokkal jobban tudja alkalmazni, hogyha megdolgozott érte, és hogyha valamilyen saját agymunka eredménye lett az, hogy megszületett benne ez a fogalom.
Most erről két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy lehet, hogy akkor lenne tér vagy idő erre, hogyha a tantervben kevesebb lenne az anyag, amit meg kell tanítani a gyereknek ez alatt a 4 év alatt mondjuk középiskolában. Nem tudom, hogy lehet-e szelektálni. Tudom, hogy önnek nagy része volt abban, hogy már most egyszerűbb lett, vagy hogy milyen szűkebb lett a tantervben lévő anyagmennyiség. A másik pedig az, hogy vajon segítene-e tanítás közben a gyerekeknek, hogyha tudnák, hogy például a logaritmus ma milyen szakmákban használatos. Tehát lehet, hogy még vonzóbb, vagy még érdekesebb lenne.
Igen, hadd válaszoljak először a második kérdésre. Abszolút egyetértek. A tanárszakos hallgatóknak is ez egy alapvetés, hogy ezt próbálom súlykolni, hogy minden esetben, amikor tanítanak valamit, akkor hangsúlyozzák ki azt, hogy ezt miért tanítjuk. És amiért többféle válasz lehet az egy válasz, hogy azért tanítjuk, mert majd később a matematikán belül szükségünk lesz rá. Ez is egy abszolút releváns válasz. De nagyon sokszor azért vannak olyan dolgok, amiket ténylegesen azért tanítunk, mert van neki valamilyen hétköznapi, vagy más tantárgyon belüli felhasználási területe, tehát az ténylegesen nagyon fontos lenne, hogy ez gyakran kerüljön elő a tanórákon. Egyébként a most készülő kutatásban is lesz olyan részkutatás, ami pont azt vizsgálja, hogyha én időnként teljesen tudatosan beviszek olyan órákat az iskolába, ami szinte semmi másról nem szól, csak arról, hogy hogyan lehet az adott ismeretet alkalmazni majd később, vagy mik azok a területei az életnek, ahol ezeket alkalmazunk, hogy az esetleg segíti a diákoknak azt, hogy motiváltabbak legyenek, és ezen keresztül jobban megértsék a matematikát. Tehát ez igaz. Az első kérdés, hogy ez a felfedeztető módszer, ez vajon több időt vesz-e igénybe? Tehát még egyszer, az a meggyőzésem, hogy lehet, hogy az elején lassabban haladok vele, tehát veszítek úgymond időt addig, amíg eljutok a fogalomig, de közben azt is gondolom, hogy utána viszont ezt megnyerem, ezt a dolgot. Tehát ahhoz, hogy én felfedeztető módon tanítsak, ahhoz összességében nem kell feltétlenül csökkenteni tovább a tananyagot. Mindig lehet csökkenteni a tananyagot, és én még tudnám tovább is, csak már így is a kollégák egy része az ablakon hajítanak ki legszívesebben. Tehát én azt mondom, hogy az, ami most ebben az alaptantervben benne van, az többé-kevésbé egy olyan mennyiség, ami vállalható, ha bár itt is azért lehetne még átgondolni, hogy ténylegesen mi az, amire nincsen esetleg szükség, és helyette akkor lenne egy több idő arra, hogy gyakoroltassunk és elmélyítsünk. De hogy összességében, hogyha a tanítási módszereinkben meg tudnánk újulni, akkor nekem az a meggyőződésem, hogy ezt a tananyag mennyiséget a rendelkezésre álló idő alatt meg lehet tanítani és meg lehet értetni a diákokkal.
Amiről eddig beszéltünk, a matematika elvontsága, vagy annak a tanítása, vagy a tanárok hozzáállása, az mind összefüggésben van ön szerint a félelemmel, ami a matematikával kapcsolatban fölmerül? Például a félelem kialakulhat akár az értékelés helytelensége, vagy nem megfelelő módja miatt. Tehát, hogy az ember ugye azért fél a matektól, mert nincs benne sikerélménye, és aztán egyest kap, és akkor aztán az, amit tud csinálni, nem?
Teljesen egyetértek. Tehát az a szomorú, és az a nehéz ebben, hogy valójában az a meglátásom, hogy az, hogy kiben mit vált ki a matematika, az már jóval sokszor az iskola előtt is adott esetben eldőlhet. Tehát az, hogy otthon milyen közegben nő föl valaki. Az én szerencsétlen gyerekeim ugye állandóan olyan kérdéseknek lettek kitéve, ahol én rögtön tesztelgettem azt, hogy ők hogyan értik. Hogyha van egy 100-as papír zsebkendő, és kiveszünk bőle kettőt, akkor mennyi maradt belőle, kapta meg a 3 éves gyerek a kérdést, akinek hát igen, ezen akkor el kellett gondolkodnia. Nyilván nem lehet mindenkinek az apukája matek tanár, de hogy azt gondolom, hogy az viszont mondjuk, hogy elmegyek a boltba a gyerekkel, és ott akkor arról beszélünk, hogy akkor a 10 dek a sajt, az mekkora, a 15 dek a felvágott, az mennyi.
Mennyi a visszajáró.
Tehát ugye az a baj, hogy ezektől a helyzetektől igazából teljesen elszoktunk. Ugye semmi szükség arra, hogy én átlássam azt, hogy pontosan mennyi, vagy mennyi a visszajáró, mert ugye lehúzzák a gépen az árukat, utána a kártyámat odaérintem, és se visszajáró nincs, se összeadnom nem kell. Miközben én a saját gyerekeimet is folyamatosan arra tanítom, hogy miközben megyünk a boltba, mindig nézzék mindennek az árát, és legalább nagyságrendileg adogassák össze, hogy mire a kasszához érnek, nagyjából tudják azt, hogyha most itt az ő fejükben az, hogy ez körülbelül 10 000 forint ebben a kosárban, ami van, hogyha 15 000-et mondanak, akkor tessék utána számolni, hogy valójában ténylegesen annyi lehet. Tehát, hogy arra akarok utalni, hogy a világ az abban az irányba halad, okostelefonokon keresztül, programokon keresztül, számítógépen keresztül, hogy egyre kevesebbet kell nekem gondolkodnom, ugye már nem kell nagyon tájékozódnom se, nem kell tudnom kiszámolni azt egy menetrend alapján, hogy mikor érek oda, mert úgyis megmondja nekem 2 gombnyomásra a telefon. Tehát, hogy a világ az abban az irányba halad, hogy nekem egyre kevesebbet és kevesebbet kell gondolkodnom, ez szerintem nem jó, mert én szerintem gondolkodni jó.
A félelemről beszéltünk.
Hogy az a kérdés, hogy én úgy érkezek-e meg az iskolába aztán, hogy van egy valamilyen alap elképzelésem arról, hogy a világban tényleg a matematika az hogyan jelenik meg, és van egy magabiztosságom abban, hogy ebben hogyan kell közlekedni, vagy úgy érkezek meg ebbe, hogy és ebben sajnos a tanároknak és a tanítóknak is nagy felelőssége van, hogy bizonytalan vagyok, hogy a tanítónéni az egy rossz pillantás, óhatatlanul, tehát most én ne értse félre senki, tehát én nem gondolom azt, hogy bárkivel rossz szándék lenne, de egy rossz pillantás, amikor én nem jól válaszolok, azt szerintem egy 6 éves, 7 éves gyerekben egy pillanat alatt kialakítja azt, hogy ő nem jó matekból, a szülő is kétségbe esik, hogyha hazaviszek egy rossz jegyet, akkor látom az, mert ugye a matematikát, hogyha nem tudod édesgyerekem, nekem, akkor elvesztél, alkoholista leszel, stb. Ez a szorongás, ez átmegy pillanatok alatt a gyerekbe, azonnal a matek tanára van szükség, mert különben mit fog történni.
És utáni és fogja véhetően a plusz órákat.
És onnantól igen. Kezdve az egész elveszett sajnos. Én már a legjobb matek tanár lehetek a középiskolában, hogyha valaki ilyen háttérrel érkezik, az azzal már nagyon nehéz. És nem azért, mert ő neki ne lennének meg a képességei, hanem egyszerűen azért, mert kialakult benne egy olyan szorongás, ami sokkal erősebb annál, mint amit én tanárként adott esetben át tudok hidalni. Tehát ez teljesen igaza van abban, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Ez nem jelenti azt, hogy én nekem ne kéne a lehető legtöbbet megtennem matek tanárként, és nekem ne kéne a lehető legtöbbet megtennem a matematika tanárok képzőjeként, hogy ez ellen dolgozzak, de sajnos az alapállítás, ami ugye több ilyen nemzetközi meg hazai mérésben is kiderül, hogy a magyar iskolarendszer az sajnos nem igazán jó abban, hogy az otthonról hozott hátrányokat kompenzálja, tehát hogy ezen igenis dolgozzunk.
Még egy dolog, az utolsó, hogy amikor az ember megkérdezi érettségi előtt a szakembert, hogy és mit ajánlana ilyenkor azoknak, akik majd mindjárt napokon belül, vagy egy napon belül érettségire mennek, matek érettségire, hogy mit csináljanak, és akkor, hogy pihenjenek, már nem kell tanulni, már lazítani kell, de nyilván ő nem ilyen tanácsot adna, vagy nem is tudom.
Lehet, hogy meglepődik, de én abszolút azon a véleményen vagyok, hogy most ez nem annak az ideje, hogy még az utolsó pillanatban éjszakában nyúlóan tanuljunk, hanem inkább tényleg a kipihentség, és az, hogyha inkább elmennek egyet sétálni, és kiszerőztetik az agyukat, és egy kicsit valamilyen fizikai elfoglaltsággal lefárasztják magukat, az talán már jobbat tesz, de hogy valami gyakorlati tanácsot is adjak, az egyik az, hogy nézzék meg azt, hogy egy feladat hány pontos. Ez azért fontos, mert az valamennyire előrejelzi azt, hogy mennyi munkát kell abba belefektetni. Tehát, hogyha én egy 6 pontos feladatnál az én megoldásom az egy soros, akkor lehet, hogy ott még egy picit érdemes átgondolni, hogy minden körülményt figyelembe vettem-e, amikor az én megoldásomat megadtam. Tehát, hogy mindig nézzék meg azt, hogy egy feladat az hány pontos, és úgy legyen nagyjából annyi mondat leírva a matek feladatba, ahol a tanár azt az 5-6 dolgot mondjuk ki tudja pipálni és tud rá pontot adni. Hasonlóan fontos az ellenőrzésnek a kérdése, ezen szoktak fölösleges pontok veszíteni a diákok, hogy nagyon jól megoldják az egyenletet, de a végén nem ellenőrzik. Most ebben nem megyünk bele, hogy miért van szükség az ellenőrzésre, de az üzenetem az, hogy ellenőrizzenek. És ami az előzőhöz kapcsolódik, egy kicsit, hogy amennyire lehet és amennyire belefér az idejükbe, annyira részletesen adjanak választ. Tehát ne az legyen, hogy a fejemben megvolt, és én pontosan tudtam, hogy mire gondolok, és odaírom, hogy 9. Két oka is van ennek. Az egyik az imént elmondott dolog, hogy a tanárnak valamire pontot kell adni, és csak a végeredményre nem tud pontot adni, de ami ennél fontosabb, hogyha netán valamit elszámoltam menet közben, akkor hogyha én leírogattam a lépéseimet, és mondjuk teszem azt, egy feladatnak a megoldása az mondjuk 5 lépésből áll, és én a második lépésben elszámoltam valamit, mert ott azt hittem, hogy 2×3=8, akkor hogyha én azzal a 8-assal tovább jól dolgozok, akkor meg fogom kapni az ezekért járó pontokat akkor is, hogyha maguk az eredmények azok pontosan nem azok, mint amik a megoldókulcsban szerepelnek. Tehát a tanárnak egy elszámolás esetén tovább kell gondolkodnia, hogy azok a lépések, amiket a diák megtett, azok jók-e, és hogyha jók, akkor azokért járó pontok járnak. Tehát ha én a második lépésben ebből az 5-ből elrontottam valamit, de utána azzal jól számolok tovább, akkor kaphatok 3 pontot még a feladatra. Ha csak a végeredményt adtam meg, ami nyilvánvalóan nem lesz jó, akkor viszont 0 pontot fogok kapni a feladatra. Tehát innen én most azt üzenem azoknak, akik ezt a műsort hallgatják, hogy ha nem is végtelen mennyiségben, mert az idő is korlátos, de hogy írják le a gondolataikat, és minél több lépést mutassanak meg a dolgozatot javító tanárnak.
Csapódi Csaba volt a mai adás vendége, aki a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertannal foglalkozó kutatója, aki részt vesz a leendő matematika tanárok képzésében is. Mint hallották, több olyan programot is említett, ami a matematika tanítás átalakítását célozza. Biztosan beszélünk majd még erről ebben a műsorban. Köszönöm a figyelmüket. Ha újra hallgatnák ezt a mai adást, akkor a Creative Survivor csatornán megtehetik. Én nagyon drukkolok az érettségizőknek. További kellemes rádiózást kívánok, Olá Andreát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.